A technikai rovatunk mai vendége Szabó Gábor, Balázs Béla díjas operatőr, egyetemi tanár, a HSC, azaz a Magyar Operatőrök Társaságának alapító és vezetőségi tagja. A múltkor elkezdtünk beszélgetni a kamerákról, és elkezdtünk rögtön arról beszélgetni, hogy mi a különbség az analóg és a digitális technológia, felvételi technológia között. Régen 90% forgott analóg technológiára, és 10% digitálisan, ez már megfordult, és 90% a filmes termékeknek digitális technológiára forog, 10% pedig analógra. Ennek feltehetően gyártási okai vannak, költséghatékonyabb, habár művészetileg sokak által kevésbé értékes. Látunk, itt egy arckifejezés volt egy pillanatra, itt átfutott az arcodon, nem értesz egyet? Gyakran hallani ezt a vádat, hogy a digitális technológia az esztétikailag nem annyira kielégítő.
Azt a múltkor is mondtam, hogy én voltam az első ilyen úttörő, hogy ezzel a RED kamerával elkezdtem forgatni Magyarországon. Ezt már akkor is így gondoltam, amikor különböző fényképezőgépek és filmkamerák és egyéb technikai dolgok kapcsán még megkérdezték, hogy mi a jó és mi a tökéletes. Én azt gondolom, hogy soha nem a technika fogja meghatározni azt, hogy egy kép milyen. Igazán az, hogy milyen erős a kisugárzása, vagy milyen hatást ér el, milyen hatással van rá, hogy emlékezni fogsz-e rá, az abszolút nem a technikai paraméterei fogják eldönteni, hanem hogy milyen gondolat van mögötted, tehát hogy mennyire sikerült megcsinálni annak a fotósnak vagy operatőrnek, aki a kamera mögött volt, egy olyan erős víziót, ami nyomot hagy benned is. Én azt gondolom, hogy, és erre van is számos példa, hogy mobiltelefonnal is lehet olyan izgalmas képet csinálni, ami esetleg sokkal erősebb lesz, mint mondjuk a legprofibb kamerával készített.
Érdekes, hogy ezt operatőrként pont te mondod, mert nagyon sokan rendezők és operatőrök szokták azt mondani, hogy pontosan amiről a múltkor is beszélgettünk, hogy a filmnek a szemcsészsége az esztétikailag ad valami olyan megfoghatatlan pluszt, legalábbis számukra, amit a digitális kópiának a sterilsége gyakorlatilag elvesz.
Kicsit ez olyan, mint amikor olyan csempét kezdenek csinálni, mint hogyha az faburkolat lenne, vagy fordítva. Tehát, hogy az egyik technológiával mindig lehet utánozni a másikat, és nem véletlen, hogy amikor elkezdődött a digitális technika, és úgy hiányolták az emberek a szakma, a képen a szemcsézetet, akkor kialakult egy csomó ilyen úgynevezett plugin, amit a fényelő programokhoz le lehetett tölteni, és ez mesterséges szemcsézetet volt képes rátenni, ma is használnak ilyet egyébként, rátenni a képre, és még meg is lehetett mondani, hogy ez most legyen egy 400 asás Kodak Vision nyersanyag, vagy egy Fuji, hogy azt utánozza, és igazából nem is ebben látom én a különbséget, hogy mennyi szemcsézet van a képen. De én szerintem erre a kérdésre, hogy melyik a jobb, úgy általánosságban nem lehet válaszolni, mert én mindig abból indulok ki, hogy egy adott filmnek melyik áll jobban, vagy melyik annak az adott feladatnak melyik lenne az igazán az a vizuális világa, amihez sok minden hozzátartozik, de többek között az is, hogy milyen nyersanyagra készül, vagy milyen digitális kamerával, és nem általában, hogy digitális kamerával, hanem hogy azon belül milyen digitális kamerával, mert azok között legalább akkora képkülönbség van, mint mondjuk két nyersanyag között, igen. Ugye a RED, amely átvette, tehát ott történt meg a hatalom átvétele a digitális technológiának, és ami átvette a filmtől a vezető szerepet, ott nagyon sok paraméterben máig is jobb értékeket képvisel az a kamera, mondjuk például így a felbontás terén, mint amit aztán a következő, a mai piac vezető ezen a digitális kamera területen, az egy másik gyártmány, az Ariflex, amelyik egy ősi film kamera gyártó cég volt, és ugye máig is, ugye amikor filmkamerával forgatunk, akkor Ariflex, tehát az ő gyártmányaik forgatjuk a filmeket, és ő átállt időben erre a digitális technológiára, és a RED-től átvette a stafétabotot, tehát ma a piacvezető kamera, az Arinak az Alexa nevű kamerája, azt lehet mondani, hogy a mozifilmek döntő többsége az Alexával készül. Válaszolva erre az eredeti kérdésedre, hogy mennyire szubjektív ez, Az Alexánál nem az volt az elsődleges az operatőröknél, amikor kamerát választanak, hogy melyik kamerával forgassanak egy-egy filmet. Nem az volt az elsődleges, hogy a technikai paraméterei melyik kamerának a jobbak, hanem volt valami olyan szubjektív elem, valamiért annak a kamerának a képe sokkal jobban hasonlított, kicsit humánusabb volt, kevésbé videószerű, és sokkal jobban hasonlított arra a filmes látványvilágra, amit még a film képvisel. Tehát, hogy igazából, amikor az Alexa megjelent egy új látványa, sokkal rosszabb volt a felbontása, mint a Rednek, és mégis nagyon sok operatőr átszokott az Alexára, azért, mert valahogy az a vizuális világ sokkal közelebb állt a filmhez, amit megszoktunk.
Beszéljünk még valamiről a kamerák kapcsán, ami Magyarországon ritkán szokott téma lenni, de hogyha az ember megnéz laikusként egy mozit, vagy régen megnézett a filmek végén, mindig ki volt írva, a Panavisionre gondolok. Európában nem használatos ez a kamera, amennyire én tudom, Amerikában használják. Legjobb tudomásom szerint a Panavision kamerák nem megvehetők, ezeket bérelni lehet. Az ember szakemberrel és biztosítással bérli, tehát ez úgy működik, hogy ha a kamera bekrepál, ott van mellette az ember, aki azonnal megjavítja, ha még nagyobb a baj, azonnal küldik a cserekamerát, tehát hogy ők egy teljes szolgáltatást nyújtanak, ezért cserébe nem lehet birtokolni ezt. Mégis a Redről és az Ariról beszélgetünk ebben a helyzetben. Nem tudom pontosan egyébként, hogy ugye, amikor George Lucas a Csillagok háborúját forgatta, ő volt az első között, aki először digitálisan csinált komplett filmet, és ha jól tudom, a Panavision fejlesztette neki azt a technológiát, ami rendelkezésre állt. Miért nincs benne ebben a szórásban mégis, amiről most beszélgetünk, a Panavision? Azért, mert ők nem annyira jók ezen a téren, vagy csak egész egyszerűen azért, mert ez egy másik kontinens?
Nem, mert a kontinens szempontjából most tulajdonképpen az amerikai kontinens is ezekre a digitális kamerákkal dolgozik, amivel mi is itt Európában. Egyébként ugye a Panavision kamerák az valóban szerintem zseniális üzleti találmány volt az, hogy nem lehetett megvenni, hanem csak tőlük bérelni ezeket a kamerákat, és a legprofibb, legnagyobb költségvetési amerikai filmek mindig Panavisionre készültek, és amikor látta a Panavision azt, hogy itt most bizony tovább kéne lépni, mert ez a digitális technika az itt áll a küszöbön, akkor ők is megkíséreltek digitális kamerát csinálni. A Sonyval együttműködésben kidolgoztak egy kamerát, ami külsőre teljesen úgy nézett ki, mint egy filmkamera, de hát a bele digitális volt, és nem jött be. Tehát nem szerették meg a filmesek, és nem szoktak át. Ez még a Red előtt volt. És amikor a Red megjelent, akkor ő neki volt egy olyan filozófiája, ami tulajdonképpen különbözött az addigi kameráknak, a már digitális kameráknak a koncepciójától, és szerintem ezzel nyerték meg ezt a csatát, ott dőlt el. Ez két alapvető dologra épült. Az egyik az az, hogy azok a lapocskák, azok a fényérzékelő lapok, amik a kamera belsejében vannak, amire a kép, az objektívnek a képe kivetítődik, azok korábban mindig más méretűek voltak, mint a 35-ös filmkocka mérete. És ez azt eredményezte, hogy ezekhez a kamerákhoz mindig más objektíveket kellett külön venni, rendelni, használni. Más volt ráadásul azt mondom neked, hogy egy 50 mm-es objektív, ami egy objektívnek a gyújtó távolságát, és meghatározza, hogy mekkora látószöge van annak az objektívnek. Ez a filmesek számára, hogyha azt mondod a világon bárhol egy filmesnek, hogy 32-es objektív, akkor mindenki előtt megjelenik egy látványvilág, hogy mekkora szögben lát az az objektív. Ugye a filmekben szinte minden egyes beállítás, minden egyes képet más-más gyújtótávolságú objektívvel készítünk, és hát úgy hivatkozunk rá, mint azokban a bizonyos viccbe, amikor csak a számokat kell bemondani, és a másik tudja, hogy mi a vicc. Igen. Tehát, hogy egy rendezés, az operatőr az egymás között azt mondja, hogy egy 75-ös, inkább 65, és akkor tudjuk, hogy körülbelül mit fogunk látni.
A túligot tudjuk egyébként definiálni azt, hogy, tehát, hogy mi az, amit látunk a legalacsonyabbnál, tehát hogy a halszamoptika is volna.
Igen, tehát azt tudom mondani, hogy mondjuk a nagy látószögek, ezek az extra halszem objektívek, ezek körülbelül a 10-12-10 alatt, 8, ilyesmi.
Tehát ezek a nagyon rövid gyújtótávolságok. Képeket, ami olyan, mint hogyha kinéznék
nagyon
a
eltorzult, igen, mint a kukucskáló nyílás. Így van. Akkor utána ugye vannak az ennél kevésbé nagy látószögek, ahol már nem torzít ennyire a kép, ami mondjuk ugye a 16 és a 25 közé eső milliméterről beszélünk, tehát gyújtott távolságok, már közeledünk a normál objektívekhez. A normál alatt azt értjük, hogy mi az, ami körülbelül úgy látja a világot, ahogy az emberi szem, tehát hogy mi úgy érzékelünk, hogy tőlünk 5 méterre van, azt az objektíven keresztül nézve is úgy érzékeljük, hogy az 5 méterre van. Ezek az ilyen 50 plusz-minusz 10-15 milliméter körülbelül. És akkor ami e fölött van, azok már mind teleobjektívek, és akkor azt mondjuk, hogy vannak kisebb, meg nagyon erősebb telék, és azok fölmehetnek 1000-2000 milliméterig, tehát
ezekből
az olyan látcsövek.
Igen, de ezekből kapjuk azokat a szép képeket, ahol ugye, tehát tulajdonképpen a háttérben homályossá válik.
Hát most, de a legjobb példa erre az, amikor úgy látunk a filmekben felszállni egy repülőgépet a kifutópályán, és akkor rohan ugye a repülő felszállás közben 300 km-es sebességgel, de olyan, mint egy helyben állna, és egyszer csak elkezd emelkedni, és így lebeg a kép, mert a hő mozog az út fölött nyáron, amikor forróság van, tehát így lebeg. Hát ez egy tipikus ilyen teleobjektíves kép. És hogy azért, mert hogy ez ennyire bennünk van filmesekben, hogy melyik milliméterhez milyen látványvilág tartozik, az egy óriási dolog volt a Redtől, hogy azt mondta, hogy ugyanakkor a lapocskát csinál a kamerába, a képérzékelő lapot, mint amekkora 35 milliméteres, tehát a normál filmkamerákban levő filmnek a felülete, olyan-olyan foglalatot is csinált, azokat a filmes objektíveket be lehetett tenni ezekbe a kamerákba, újra visszatérhetünk a mi jól ismert filmes objektívjeinkhez. Az objektív az nagyon-nagyon meghatározó egy operatőr számára. Ugye hosszan válogattunk egy-egy film előtt, hogy ahhoz a filmhez melyiknek a rajza, melyiknek a világa illik legjobban. Úgyhogy ez volt az egyik ilyen nagyon okos döntés a Red részéről. A másik, ugye nagyon sok operatőr azért idegenkedett a digitális kameráktól, mert úgy kezdődik egy ilyen forgatás, vagy legalábbis odáig, amíg a Red meg nem jelent, úgy kezdődött egy forgatás egy digitális kamerával, hogy bekapcsolták, és akkor ott elkezdődött a menürendszereknek a véghetetlen sora, és be kellett állítani a meredekséget, a fekete szintet, ezer mindenféle dolgot, amihez mind hozzá lehetett nyúlni, és mire eljutottunk a felvételig, addigra mindenki megőszült, mert annyi mindent lehetett állítani a kamerákon. Na most, ugye azt tudjuk, hogy a filmforgatás az egy drága dolog, de a legdrágább a filmforgatáson az idő. És az volt a, most azon kívül, hogy van, aki szeret ezekben a menükben kotorászni, van, aki nem, de hogy az volt a probléma, hogy az a munka, amit mi egyébként nem a forgatáson, hanem a filmlaboratóriumban vagy az utómunka során szoktunk csinálni, ahol azért sokkal több idő van eljátszani ezekkel a részletekkel.
Igen, hisz ott már nincsenek ott a színészek, igen, nincs ott a helyszín bérelve.
Így van. Ezzel kellett a drága időt tölteni a forgatáson, hogy ezeket a dolgokat állítgattuk, és mivel a kameráknak egyébként se volt olyan nagy az átfogása, amit most egy új fogalmat hozok be, tehát hogy tulajdonképpen a film az sokkal több tónus tudott megkülönböztetni egymástól, mint egy digitális kamera, és sokkal nagyobb különbséget tudott még rögzíteni a legsötétebb fekete és a legvilágosabb fehér között. Jóval nagyobb különbség tudott lenni, amit egy film még át tud fogni, mint amit egy digitális kamera át tudott fogni. Ennek volt a következménye az, hogy a felvételkor sokkal pontosabban kellett beállítani a dolgokat, mert az, ami például egy tipikus digitális kamera jelenség, hogy mondjuk ha valami fehérnek látszik a képen, akkor ott, ami a fölött van, tehát a még fehérebb fehér, abban már nem tud soha többet különbséget tenni. Tehát ha egyszer valami fehérnek látszik, akkor hiába sötétítjük le a képet, mondjuk egy szobában veszünk föl egy képet, és ami az ablakon kívül látszik, az teljesen fehérre beég, vagy kiég, ezt most így szoktuk mondani a szakmában. Na most egy film esetében ott még mindig van részlet, és a fényeléskor le tudjuk sötétíteni a képet, és visszanyerhető az, hogy mi is látszott az ablakon kívül. De egy digitális kamera, ahol egyszer fehér volt, abban soha többet semmilyen részlet nem jelenik meg, tehát besötétíthetem a képet, akkor nem egyenletes fehér, hanem egyenletes szürke lesz, ami az ablakban van, középszürke, vagy akár feketére is lesötítette, de soha az égvilágon nem fog visszajönni bele, azaz végleg elveszett. És amikor a Red kijött egy úgynevezett ilyen, hát róképnek hívják ezt, ami a fotózásban is létezik, ami egy nyers képet jelent, ami teljesen élvezhetetlen, mert a szürkéknek a sorozatából áll a kép, tehát igazából se fehér nincs rajta, se fekete, se kontraszt, se semmi, csak egy ilyen szürke maszat az egész. Viszont nagyon-nagyon-nagyon sok részletet tartalmaz, nagyon sok tónust tud megkülönböztetni egymástól.
Igen, tehát ebből lehet jó képet alkotni.
Ebből jó képet lehet így, igen, az utómunkánál csinálni, és úgy jött ki a kamera, hogy azt mondta, hogy nem kell semmit csinálni a felvételkor, ugye, mert amikor filmes kamerával forgattunk, akkor semmi más nem csinálunk a felvétel előtt, mint betesszük a filmet a kamerába, befűzzük, amit kiválasztottunk, hogy erre a filmre fogunk forgatni. Utána van az objektíven egy ilyen iris nevű tekerentyű, ami eldönti, hogy a kép az ne legyen túl sötét, vagy túl világos, és megnyomhatjuk a gombot. Lehet felvételt csinálni. És tulajdonképpen a Red ezt találta ki, hogy ugyanígy bekapcsoljuk a kamerát, és tulajdonképpen, ha beállítjuk az iriszt az objektíven, akkor meg lehet nyomni a gombot, és minden ezen a rögzített róképen annyi részlet lesz rögzítve, hogy utómunkában ugyanúgy tudjuk majd befolyásolni a végeredményt, mint hogyha filmre forgattunk volna. Úgyhogy ez volt az a két nagyon fontos döntés, ami igaziból használhatóvá tette a filmeseknek.
Ennek ugyebár a kapacitás, a tárhely a nagy kulcsa, mert hogy a RAW az jelentősen nagyobb mennyiséget, igen, foglal el, pontosan azért, mert annyi részletet, igen, rögzít, mint valamiféle szűrt kép. Nagyon szépen köszönjük Szabó Gábornak, hogy itt volt velünk.